Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, Önök a Kontakt Rádióban a Fáraók földjén adást hallják. Ezúttal Venemon beszélgető rovatunkkal jelentkeztünk, tehát azzal az adással, amiben az Önök kérdéseire válaszolunk.
Bocsánat, hogy félbeszakítalak, soha ne feledd el a reklámot, hogy ez a Magyar-Egyiptomi Baráti Társaság műsora.
Igen, és akkor még azt is, hogy technikai munkatársunk pedig Tóth Lázár.
Ez az.
Most már minden szükséges dolgot elmondtunk,
így
ugye?
Van.
Jó. Tehát akkor mielőtt belekezdenénk a kérdésekre, a válaszokra, előtte a társaságnak a híreiről beszélnék. Most pünköst hétfő következik, a rákövetkező hétfőn lesz a következő ülésünk a Nemzetek Házában, ahol is Fodor Sándor elnök úr fog előadást tartani egy mameluk amuletről. Tehát nagyon izgalmas, érdekes téma lesz. Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel ez. A Nemzetek Háza első emelete a Bajza utca 54-es számú háznak. Tehát ennyit a társasági hírekről, illetőleg még azt is érdemes elmondani, hogy 26-án, tehát jövő héten szerdán érdekes, nagyon fontos esemény lesz az afrikai népeknek, követségeknek az életében, mert az úgynevezett Afrika nap lesz, tehát amikor megemlékeznek arról az afrikai kontinensnek a különleges helyéről, szerepéről, illetőleg az ott zajló életről is.
Te már kaptál meghívót?
Éppen most kaptam, azért jutott az eszembe. Ahogy jöttem, akkor ért el hozzám. No, tehát ezekre hívnánk fel a figyelmet, mint eseményekre, illetőleg még egy dologra, bár ez egy kicsit előre van, hogy június 10-én lesz az Ókori Bizottságnak egy ülése, amelyiken a Kígyók szerepe az Ókori Egyiptomban címen Bárány Ildikó fog előadást tartani majd a Szép Művészeti Múzeumban, ez is 5-től 6 óráig lesz. No, akkor elmondtuk a híreinket, következnek a kérdések. Számos kérdést kaptunk. Anna is, én is felváltva fogjuk majd mondani a kérdéseket. Kezdjed!
Hát tekintettel arra, hogy most voltak a választások, meg úgy általában mindenhonnan, még a csapból is az ezzel kapcsolatos témák csorognak. Természetes, hogy hasonló kérdésekkel fordultak hozzám is, hogy beszélgessünk egy keveset az ókori Egyiptom közigazgatásáról, meg úgy általában ezekről a dolgokról, egy kicsit kivetítve, egy kicsit úgy átvetítve 3000 vagy 4000 éven át.
Na akkor mondom mindjárt az első reflexiómat, én is most hallottam ezt a kérdést. Tehát az ókori Egyiptomban ugye 3000 évről van szó, 3000 év történelmében egyértelmű, hogy folyamatosan mindig vannak változások, tehát nem lehet teljesen ugyanaz a rendszer végig ez alatt az egész idő alatt. Vannak azonban közös vonások, amik az egész időszakot végig kísérik. Az egyik ilyen közös vonás az, hogy a fáraó uralkodott Egyiptomban, még anarchia idején is, az egyes uralkodók, akik hatalomra tettek szert, akár egyszerre több is, mint például a líbiai korszakban, vagy a különböző átmeneti korszakokban, első átmeneti korban, vagy második átmeneti korban is, a saját területükön egyed uralmat. Tehát ők voltak a legfőbb uralkodók, akik a törvényhozásnak is, az adminisztrációnak, mindennek a csúcsát, a fejét képezték. A fáraó, amikor valóban fáraóként tudott uralkodni, akkor Istennek is tekintették, az Isten földi megtestesülésének formájának, tehát akármilyen döntést hoztak az alattvalói, azt ő felülírhatta. Tehát ilyen módon a legfőbb törvényhozó az maga a fáraó volt, ő volt az, aki elméletileg legalábbis szabályozta az országnak az életét.
Ez így nagy általánosságban tökéletes, hogy a fáraó, mint egy Isten, stb. De mi a fészkes fenét csináltak akkor, hogyha az a fáraó, aki hatalomra jutott, alig 5-6 éves volt? Sőt, úgy tudom, volt már 4 éves fáraó is.
Ez előfordult az egyiptomi történelem során többször is, hogy gyermekuralkodó került a trónra. Nevezetesebb példa Tutenkámen esete, őt szokták elsősorban előhozni, de természetesen már az óbirodalom korában is volt ilyen, sőt a későbbiek során, meg a más időszakokban is, igen, óbirodalomban éppen Pepire gondoltam. Tehát ez elég gyakran megesett az egyiptomi történelem során, meg volt erre a kialakult módszer, a fáraót helyettesítette, illetőleg tanácsadóként dolgozott mellette a régens, és ez a régens uralkodott, tehát gyakorlatilag az országban. Ugye nagyon híres régens volt Hatshepszut, aki harmadik Tutmózisz fáraó, amikor gyermekként trónra került, tehát ő mellette régenskedett körülbelül 2 évig, mert utána döntött úgy, hogy akkor ezen túl a fáraó neve helyett nem az alatt fogja hozni a törvényeit és az intézkedéseit, hanem saját maga nevében, hiszen ő is isteni származású volt, sőt, atya első Tutmózisz fáraó, őt jelölte ki kifejezetten az utódjának, legalábbis a királyi adminisztrációban ilyen módon vezették be az ő uralkodását. Tehát a régens volt az ilyenkor, aki a fáraó szerepét betöltötte.
Na most egy kicsit szeretném hasonlítani a jelenlegi kormányzáshoz, mert azért némiképpen lehet, voltak-e minisztériumok, vagy kijelölt személyek, tudom, a királyi papucs hordozó, ez számomra a legmegrendítőbb, de voltak-e ilyenek, és hogyha voltak, akkor milyen névvel illették őket? Most nem kell felsorolni azt a 28 melléknevet, amit ajándékba kaptak, hogy az isteni helytartó, a király, stb. Akármilyen, hanem csak, hogy ténylegesen mit tettek.
A helyzet az, hogy papucshordozója Ménésznek volt a későbbiek során, ez már nem jelentett olyan nagyon fontos, jelentős tisztséget, de valóban voltak nagyon fontos, magas tisztségek, az előjárók voltak ezek, a legfőbb előjáró pedig a vezír volt, akit Tyatinak neveztek egyébként az ókori egyiptomiak, tehát ő volt az, aki a fáraó helyett a hatalmat gyakorolhatta. Nagyon nevezetes vezír, illetőleg igazából nem vezír, hanem pontosan, ahogy nevezték a korabeli forrásokban, a fáraó másodika, Imhotep, aki Dzsoszer fáraó korában élt, ugye a lépcsős piramis az ő nevéhez kötődik, ezen kívül olyan nevezetes alkotások, amik nem maradtak fönn, de intelmet is írt, amiről későbbiek során újbirodalom idején is sokat beszéltek, meg állítólag orvosi könyvet is írt, ez sem maradt fönt, de tudtak róla az egyiptomiak, ezért válhatott a gyógyítás istenévé a késői korban. Tehát ő a fáraó másodika címet viselte, utána ez a cím megszűnt, helyette jött a vezéri cím. Ezen kívül Egyiptom föl volt osztva, nomoszoknak szoktuk nevezni, tehát kerületekre, ami megyénknek felelnek meg ezek gyakorlatilag, és ezeknek az egyes megyéknek is voltak előjárói, kormányzói.
Na most, bocsáss meg, ezek a kormányzók, ezek a fáraón kívül tartoztak valakinek beszámolási kötelezettséggel?
Ez attól függ, hogy melyik korszakban vagyunk. Vannak olyan időszakok Egyiptom történelmében, amikor alsó és felső Egyiptomnak külön vezetője van, külön vezérje van. Tehát ezek a nomosz előjárók első körben a vezérhez tartoztak, a felső egyiptomi vagy az alsó egyiptomi előjáróhoz, és ilyen áttételes módon voltak kötelesek a fáraónak beszámolni. Tehát amikor a fáraó úgy érezte, hogy személyesen meg akarja hallgatni őket, akkor meghallgatta őket. De közvetlen felettesükként az idő nagy részében, nem mindig, mondom, ez attól függ, hogy melyik korszakról van szó, a felső és alsó egyiptomi király által kinevezett vezető volt az, akihez tartoztak.
Előfordult az, hogy a király hajóra szállt, és úgy döntött, hogy maga néz utána a dolgoknak?
Sőt, az első és második dinasztia korában ez volt az általános, tehát az úgynevezett archaikus korban, tehát ebben az előbb említett időszakban a király folyamatosan gyakorlatilag útban volt, végigjárta az országát, és ezen az országjáráson 2 évente jutott el egy-egy helyre, és ott részben elfogyasztotta udvartartásával együtt ment természetesen, tehát felérte az adóját, tehát mindazt a beszolgáltatást, amit kapott, részben pedig azon a területen felhalmozódott rendezetlen ügyeket, akár igazgatási jellegű dolgokat, akár parasztok egymás közötti perlekedéséből adódó nézeteltéréseket, hogyha azokat helyi szinten nem tudták rendezni, akkor ilyenkor a király elé vitték. A második év után ez megszűnt, vagy legalábbis ritkult, és a későbbiek során meg tulajdonképpen a fáraó utazott időnként, bejárta az országot, de nem rendszeresen, nem folyamatosan, hanem alkalmanként. Attól függően, hogy éppen hová volt szükséges valami miatt elmenni, hol volt feltétlenül szükség személyes jelenlétére.
Ezt azért kérdeztem, hogy mikor volt ideje országot járni akkor, amikor a hadseregnek is ő volt az egyszemélyes vezetője, és nem úgy, mint a mostani nagy hadvezérek atombunkerből vezette a csapatokat, hanem a csapatok élén, harci szekkéren, lándzsát forgatva.
Valóban a fáraó volt a hadvezér is, de háborúban azért voltak fáraók, akik sok háborút vívtak, tehát ez egyértelmű. Voltak olyan fáraók, akik kevesebbet háborúztak, és a hadjáratoknak egy része is olyan volt, amit nem feltétlenül maga a fáraó vezetett, hanem valaki más, akit ezzel megbízott, valamelyik tábornoka, hiszen több hadtest volt, mindegyik hadtestnek az élén voltak tábornokok, tehát háborúba a fáraó küldhette a hadvezetését is, anélkül, hogy ő maga elment volna. A jelentősebb háborúba elment, és ugye nagyon nevezetes második Ramszesznek az a bizonyos kádesi csatája, ahol a személyes bátorsága fordította meg a csatának a menetét. Tehát ez azért gyakori volt, és elvárták a fáraótól, de azt nem várták el, hogy minden egyes alkalommal, minden csetepatéban személyesen ott legyen. Emlékszel a Sinuhe történetét, amikor olvastuk, arról volt szó, hogy első Amenemhát fáraó otthon, tehát a fájumi székhelyen tartózkodott, és első Szeszosztrisz, aki akkor még trónörökös volt, egy líbiai hadjáratról tért éppen haza. Tehát hadjárat volt, és a trónörökös vezette, nem maga a fáraó. De nyilvánvalóan a fáraó nevében vezette ezt a hadjáratot.
De mennyivel jobban járt volna a szegény fáraó, mert így nem pusztult volna el időnek előtte, mert feltehetőleg az udvar által felbőszített, azt szokták mondani, hogy a Zrínyi Miklóst a kamarilla által felbőszített vaddisznó ölte meg, hát ezt a szegény fáraót is valami hasonló baleset érte. Ezért lehet arra következtetni, hogy amikor az utódja elindult, hogy átvegye a helyét, nagyon-nagyon titokba tette. De az az érzésem, hogy elérkeztünk első negyedünkhöz, úgyhogy talán egy kis zenével múlassuk az időt.
Jó, zene után viszont visszatérünk még erre első Amenemhát fáraónak a halálára.
Rendben.
الجمل وانت الحمول رمى rakjaza, hadriyaza. تخصمنا يوم تصالحنا شهر عجبك يا زهر أمرك يا زهر
Kedves hallgatóink, Önök továbbra is a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság Fáraók Földjén című műsorát hallhatják. Az eddigiekben, lévén, hogy a közigazgatásról volt szó, azt vetették fel legtöbben. Beszéltünk a fáraóság intézményéről, beszéltünk arról, hogy a különféle szerepeket kik játszották. Hédi bőségesen elmondta, hogy mit tett egy fáraó, milyen szerepe volt. Na most nem szeretném újra ismételni ezeket a dolgokat, inkább olyan dolgokra, amik érdekesek, hogy volt-e a testőrség abban az időben, mert manapság nagy divat testőröket fogadni, testőröket tartani, kisebb-nagyobb embereknek, hát feltehetőleg ebben az időben is, tehát abban a bizonyos 3000 évben megvolt ez az intézmény.
Mielőtt erre a kérdésre válaszolnék, még amit ígértem, el sem menem hátról néhány szót ejtenénk, és egyébként a testőrség itt végül is belekerül, így is lesz róla szó, mert hogy el sem menem, hát fáraónak is volt testőrsége. Tehát ez a fáraó, amikor meghalt, ez ének idején történt az ágyában. Amikor elméletileg ugye védve volt, a testőrsége ott aludt, de hát minden valószínűség szerint az összeesküvés, aminek az áldozata lett, abban a testőrség is benne volt, mert éjszaka támadtak rá, és többen is rátámadtak, saját katonái közül is volt, aki rátámadt, és mivel álmából riadt föl, ezt panaszolja az intelmekben, tehát ő maga leírja az intelmekben már a túlvilágról, hogy mi történt vele. Tehát ebből tudjuk azt, hogy ő álmából ébredt, nem volt a keze ügyébe, nem esett a fegyvere, mert ha a keze ügyébe esik a fegyvere, akkor meg tudta volna magát védeni, legalábbis így gondolta. Úgyhogy ezért üzente az intelmekben a fiának, Szeszosztisz fáraónak, hogy ne bízzon meg senkiben, még nyilvánvalóan a testőrökben sem, mert az nem jelent teljes biztonságot, hiszen őt is cserben hagyták. Az intelem műfajról csak annyit, hogy ez nagyon divatos műfaj volt az ókori keleten. Tulajdonképpen, hogyha Szent István intelmeire gondolunk, akkor a magyar történelemből is ismerjük, hogy miről van szó. Tehát amikor valaki elmondja, hogy mi az, amit ő célszerűnek, jónak tart, hogy hogyan viselkedjenek, mit csináljanak, mire ügyeljenek, figyeljenek mindazok, akik helyesen kívánnak élni. Ebben az esetben, tekintve, hogy egy fáraó írta ezt az intelmet, mindaz szerepel benne, ami ekkor, ebben az időben egy fáraónak az uralkodásához szükséges volt, tehát gyakorlatilag praktikus tanácsok és elméleti tudnivalók a kormányzás módszeréről. Tehát ezek szerepeltek benne.
Igen, ám, de ki írta ezt meg?
nem tudjuk, hogy valójában ki írta meg, úgy íródott, mintha maga a fáraó, a halott fáraó írta volna meg. Minden valószínűség szerint összegyűjtötték emlékezetből az ő mondásait, hogy miket, hogyan látott, és ezt valaki összeötvözte, irodalmi módon megfogalmazta, és az ő szájába adta. Nyilvánvalóan hozzátett még egyéb tapasztalatokat is, de nem tudjuk, hogy ki volt ez az illető. Szeszosztis viszont úgy tűnik, hogy tanult belőle, mert ő nála nem fordult elő merénylet, tehát ő vele nem volt ilyen gond. És hát a Sinuhe, aminek a kapcsán ezt erről olvastunk, ugye arról szól, hogy a szikomorfa fia Szeszosztisszal a hadjáraton volt, és amikor meghallotta, hogy titokban mondták mindezt el Szeszosztisznak, akkor ő elmenekült, nehogy összefüggésbe hozzák ezzel az összeesküvéssel. Tehát ez jelzi azt is, hogy akkor mindjárt törvényhozásra is egy kicsit visszatérjek, hogy Egyiptomban cinkos, aki hallgat, ez a szólás érvényben volt, mert nem, és ezt máshonnan is tudjuk, tehát nem csak azt tartották bűnösnek, aki elkövetett valamit, hanem azt is, aki tudta, hogy el akarják követni, és nem jelentette be. Ezt egy Ani nevű írnoknak az intelmeiből is tudjuk egyébként, aki azért volt börtönben hosszú ideig, és írta a börtönben fiának az intelmeket, hogy hogyan kell élni, és abba írta ezt is bele, hogy ő tudott arról, hogy egy barátja benne van egy összeesküvésben. És ő megpróbálta lebeszélni a barátját erről az összeesküvésről, és ezért nem jelentette be. Be akarta jelenteni, csak húzta, halogatta a dolgot, hát ha a barátja még abba hagyja a cinkosságot, tehát fölhagy az összeesküvéssel, és akkor a barátja nem lesz az összeesküvők között, tehát amikor ő bejelenti, a barátjára nem sújtanak le. Ezt szerette volna megelőzni, de valaki más már bejelentette, így aztán nem csak a barátja, hanem ő is börtönbe került. Pedig ő éppen hogy az akarta, hogy ez az összeesküvés ne valósuljon meg.
Késett egy kicsit.
Most visszatérve akkor a testőrségre. Igen, minden fáraónak volt testőrsége, ez teljesen természetes, hogy védeni kellett magát a fáraót. Ez a testőrség, ez a fáraó közvetlen környezetében élt, volt vezetője is a testőrségnek, vitéz katonákból állt, rendszeresen edzettek, és a fáraóval együtt jártak például vadászni is, de fáraó nélkül is vadásztak, és az udvari életben nagyon fontos szerepet betöltöttek abból a szempontból is, hogy az élelmi ellátását és az udvarnak részben ők biztosították, amennyiben a vadászatokon a vadakat ők lőtték. Tehát a konyhára folyamatosan, állandóan a vadhúst biztosították.
Volt másnak is vadászati joga, vagy pedig csak a fáraónak?
Elméletileg bárki
az udvarnak.
Elméletileg bárki vadászhatott, tehát a szegény emberek is a nyulakat elfoghatták, és megehették, hogyha ezt meg tudták tenni, tehát nem volt ilyen tiltás. Viszont voltak állatok, amiknek a vadászata fáraói privilégium volt, és ilyen volt például az oroszlán vadászat, és az elefánt vadászat, amikor a szíri-palesztin területekre mentek, akkor a fáraó vadászott ezekre. Persze segítették a környezetében levő katonák, illetőleg testőrök is, úgyhogy végül is ez nem csak a fáraónak volt a teljesítménye, de ő volt az, aki végül is kilőtte a nyilat, hogy megölje az állatot.
Hát erről nekem a szudáni tapasztalataim jutnak az eszembe, amikor a szegény bealtatózott oroszlánt nagyhősiesen lelőtte az államfő. Úgyhogy ez hosszú időn keresztül ez ilyen, hogy is mondjam, anekdotaként szállt szájról szájra.
De hát az ókori Egyiptomban ez nem egészen így volt, ott valódi vadállatok voltak. Van egy történet például, amikor ázsiai vadászaton elefántra vadászott a fáraó, és hát a vadászatnál nem sikerült teljesen ártalmatlanná tenni az elefántot, és az elefánt rátámadt a fáraóra, és hősiesen, és az egyik embere, Jachmesz fáraóról van szó, és Jachmesz nevű embere volt az, aki közbelépett, és sikerült az elefántot, még mielőtt a fáraót eltaposta volna, vagy fölnyársalta volna, tehát még mielőtt a fáraónak bármi baja lett volna, ártalmatlanná tenni, megállítani, és utána megölni. Tehát nagyon komoly veszélynek volt kitéve a fáraó ilyenkor, de persze segítőkkel.
Jó, hát ez volt a fáraó testőrsége, de hát a papságnak igen komoly szerepe volt abban az időben, később is, de abban az időben ott, az akkori Egyiptomban, tehát feltehetőleg nekik is kijár a testőrség.
Hát minden templomnak megvolt a maga őrsége. Ez a templomi őrség, ez nyilvánvalóan védte a templomot, és biztos, hogy amikor szükség volt rá, akkor a papokat is megfelelő védelemben biztosította, megfelelő védelemben részesítette, tehát ilyen módon templomi testőrség is lehetett. Voltak persze olyan időszakok, amikor a templomok szerepe az átlag fölé emelkedett, annál nagyobb volt. Gondolok itt például a 21. dinasztiára, amikor a főpap Tébaiszban, tehát a déli területen, gyakorlatilag uralkodóként élt, a fáraóval azonos hatalmat gyakorolt a korabeli elképzelések szerint, hiszen Isten uralom volt, tehát Amon Isten volt a legfőbb uralkodó, és az ő akaratát közvetítette mondjuk Herihor főpap. Tehát ő neki nyilván megvolt az a testőrsége, ami egy fáraót megillett.
Olyan nem történt, hogy a fáraó és a főpapság, hogy is mondjam, testőrsége időnként összekapott?
Nem tudunk ilyenről, illetve hát végül is Echnaton korában voltak olyan nézeteltérések, ami a templomot és a fáraót szembeállította. A többi időszakban, tehát az egyiptomi történelem többi időszakában szemben nem álltak, háttérbe szorultak, tehát voltak nézeteltérések, de fegyveres harcra vagy erőszakos cselekményre nem került sor.
Igen, pont erre gondoltam én is. Egyébként, ha már itt tartunk, ismeretes abból az időből a kalózkodás intézménye?
Egyiptom ugye a Nílus két partján van, tehát az ország az tulajdonképpen a folyóra volt utalva, a Nílusra és a csatornáira. A folyón nagyon sok hajó közlekedett, ez nyilvánvaló. Ezeknél a hajóknál biztos, hogy voltak olyanok, hogy birtokba vettek valakik egy-egy hajót, de a partról azért ezt jól lehetett látni, tehát nem jellemző, hogy itt egy-egy hajót eltulajdonítottak volna Egyiptomban.
Én a deltára gondoltam. Arra a bizonyos partvidékre, ami ott Alexandria környékén egészen a líbiai határig húzódik. A líbiaiak azok nagy kalózok voltak, szó se róla. A történelem folyamán erre voltak példák, de volt olyan, hogy a líbiaiak tengeren keresztül támadták az egyiptomiakat például?
No, itt két különböző dologról van szó. Az egyik a delta vidék, másik pedig a tenger. A deltában a késői korban, ott tudjuk, meg aztán az azt követő időszakban is, hogy ez az ellenállás egyik központja volt. A kis csónakokkal kiválóan lehetett az egyes Nílus ágakban, ott a mocsaras, nádas, sásos területen lavírozni, ott előtűnni, és oda elbújni, ahová éppen szükségesnek tartották. Tehát itt biztos, hogy voltak olyanok, akik meghúzódtak itt, és innen időről időre előjöttek, és nyilvánvalóan rablással vagy egyéb módon biztosították azt az élelem és egyéb szükségletet, amit más módon nem tudtak, egyszerűen az életmódjukból kifolyólag, illetőleg hát azért, mert ők szemben álltak az államhatalommal. Tehát ilyenek biztos, hogy voltak. Biztos, hogy volt, tehát tudjuk, hogy voltak olyan időszakok, amikor sokan voltak, ilyen lázadások idejében, például a Ptolemaiosz korban többről is tudunk, de megszervezett olyan kalóz csapatról, akik a mi kalóz fogalmunknak felel meg, nem tudunk. A tengeren más a helyzet, a földközi tengernél a part menti hajózással közlekedtek az egyiptomiak, de igazából hiába volt Egyiptomnak komoly hajóhada, ezek hadihajók voltak, amik a hadseregnek a részét alkották, tehát ők nem kalózkodtak. A kereskedelmi életben viszont Az egyiptomi árukat többnyire föníciai hajók szállították, szír-palesztin partvidékről származó hajók, tehát korábban is bibloszíak hajók például már az Óbirodalom korában is nagy mennyiségben jöttek-mentek. Na most ezen a területen, a tengeren tudjuk, hogy voltak kalózok is, és például Venamon története, aki ugye a műsorunknak a névadója, éppen arról szól, hogy kalózok bizonyot elraboltak hajókat, meg kifosztottak hajókat. Tehát volt ilyen, hogy hogyan épültek föl, milyen volt a szervezetük, azt viszont nem tudjuk. De tovább éltek, és tulajdonképpen a római korban Julius Cézár volt az első, aki az akkoriban nagyon elszabadult kalózkodást megállította. Persze azért személyes indokok is vezérelték, mert öt magát is elfogták, és ki kellett váltatnia magát. No, akik fogságban tartották, azok nem is sokáig éltek a szabadulása után.
No, ha már a kalózokról, meg a kereskedelemről van szó, mondjunk néhány szót a vámról, mert az nagyon fájó pont mind a mai napig.
Mire gondolsz?
Ki volt az, aki a vámokból, hát hogy is mondjam, részesült? Ez a királynak ment, illetve a fáraónak ment, vagy pedig, hát mert hogy vámhivatalok akkor is voltak. Mert nem is tudom, hogy talán a Szinuhéban, nem ebben a Szinuhéban, a másik Szinuhéban szó volt arról, hogy a vám tiszt, tehát a kikötő parancsnok tisztje felment a hajóra, az érkező kereskedelmi hajóra, és ott lajcsomba vette az árakat, az árukat, amiket hoztak, és azután fizetni kellett. Vagy természetben, vagy ércben.
Hát a helyzet az, hogy az ókori Egyiptomban nem volt pénz, tehát pénzforgalom nem volt. Ebből az következik, hogy így fizetni tulajdonképpen nem lehetett, mindennek megvolt a maga értéke, hogy mennyi réznek felel meg, mennyi aranynak, vagy ezüst, milyen súlyú aranynak, vagy ezüstnek felel meg, tehát így folytak tulajdonképpen cserekereskedelem formájában az áruknak a eladása és a vétele. Hogy konkrétan vámokat hogyan smincettek, azt nem tudom. Az viszont tény, hogy az uralkodók egymásnak folyamatosan ajándékokat küldtek, és ezek az ajándékok, ezek az egyes államok közötti kereskedelmet ugyanúgy jelezték, mint ahogy az egyes államoknak a diplomáciai kapcsolatát, ahogy ilyen módon irányították. Hallgassunk zenét?
Hallgassunk zenét.
Jó, akkor egy kis zene után folytatjuk. Kedves hallgatóink, önök a Fáraók földjén műsorban, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorában a Venamon beszélgetős rovatot hallgatják, és hallgatóink kérdéseire válaszolunk, amik a közigazgatással, testőrséggel álltak kapcsolatban, adó, vám és hasonló kérdéseket vetettek föl. No, milyen kérdésünk érkezett még, Anna?
Hát, ami legjobban érdekelte az embereket, az ugye most töltik ki az adó papírokat, és most jajonganak a felett, hogy kapnak-e visszatérítést, vagy sem. Az az érzésem, hogy úgy 3000 évvel ezelőtt nem ez volt a fő probléma. A fő probléma az volt, hogy hány fele kellett, nem szám szerint, de hány fele kellett adózni tulajdonképpen egy csóró parasztnak, aki művelte a földjét, vagy legeltette a nyáját, mert kicsit mások voltak ugyan a szokások, de azt hiszem az adózás mint olyan az megmaradt.
Hát valójában az államnak adózott, tehát egy irányba adózott az a paraszt. Na most, aki behajtotta az adót, az a területnek a felügyelője volt, és ez a felügyelő természetesen az adóból a maga számára is levett egy bizonyos mennyiséget, és a többit továbbította felfelé, ahol úgy szintén mindenki a maga részét elvette, és a fáraóhoz megérkezett az a mennyiség, amit a fáraó hivatalnokai maguknak kértek. Viszont azt is tudjuk, hogy voltak olyan hivatalnokok, akik nagyon igyekeztek a fáraó kegyeiben járni, és tudunk konkrét esetekről is, amikor azzal dicsekedett valaki a sír föliratában, hogy ő kétszer szedte be az adót a fáraónak. Tehát azt az adó mennyiséget, amit kivetettek, azt ő kétszer is behajtotta a parasztokon, azért, hogy a fáraónak minél több legyen. Na most az adónak volt tehát ez a része, az a rész, ami terményben a fáraó udvarába került, illetőleg ami eljutott a fáraóhoz. Volt egy másik része az adónak, amit a középkorban robotnak hívtak, munka teljesítési kötelezettség, mondhatnánk egy kicsit jobban körülírva. Ez pedig azt jelentette, hogy minden parasztnak el kellett végezni bizonyos mennyiségű munkát azért, hogy a fáraónak az építkezéseket megcsinálják. Tehát értve ez alatt templom építéseket például, vagy a síroknak az építését.
Ez volt az úgynevezett közmunka.
Közmunka, mondhatjuk így is, igen. Tehát voltak ilyen munkák, amikor bizony messzire is el kellett menni. A parasztoknak ez abban az időszakban volt, amikor egyébként nem tudtak volna a földjükön dolgozni az áradás idején, és ekkor a fáraónak dolgoztak más területen. A piramis építések nagy munkálatai ebben az időszakban zajlottak. Tudjuk például a gízai piramisoknál megmaradt az a kisebb település, ahol a állandó piramisépítő munkások laktak. Nagyon szűk helyen laktak, ilyen hosszú házaik voltak, és tulajdonképpen egymás mellett szépen sorba az egyes fekvőhelyek, az ágyak, úgy kis, rövid közlekedőkkel. Tehát ebből állt maga az egész ház, az elején meg a végén volt közös helyiség, ahol étkezni lehetett, meg főzni is lehetett, egyébként gyakorlatilag csak aludni lehetett itt. Tehát kicsik voltak ezek a helyek, és az ágyaknak a számából néhány százra lehet tenni az állandóan itt dolgozó építő embereket.
De ezek nem a gurnaiak voltak.
Nem, ez konkrétan Gízában. Gurnából is lehetett odavinni éppen az óbirodalom idejében, amikor eljött az idő, hogy most a nagy mennyiségű munkát elvégezzék. Ezek szakemberek voltak, akik állandóan ott voltak, előkészítették a dolgokat, megfaragták, és amikor jött a robotnak megfelelő időszak, akkor a hatalmas embertömeg ellepte ezt a területet, és a nagy mennyiségű kőanyagot, a nagy munkákat, különösebb szakértelmet nem igénylő munkákat ők elvégezték. Utána a finom simításokat, egy kisebb munkákat hónapokon keresztül később az állandóan itt lakók befejezték. Na most, hogyha már említetted Dél-Medinét, a Királyok Völgyének a munkástelepét, ott egy kicsit más a helyzet, bár sok hasonló vonás van, de ott állandó emberek voltak, tehát oda nem vitték el robotra dolgozni az embereket, hanem ott azok dolgoztak, akik ott is laktak folyamatosan, attól kezdve, hogy ezt a települést létrehozták.
Családostól.
Igen, családostól laktak ott. Kis házaik voltak, alapvetően három részre oszlottak ezek a házak, és akik itt laktak, azoknak nagyon komoly szaktudással kellett rendelkezni. De a Királyok Völgyében a nagy mennyiségű fizikai munka, az tulajdonképpen a síroknak a kiásása volt, tehát a kő fejtése. Utána már nagyon finom munkákat kellett végezni. Ez azt is jelenti, hogy kőfejtőkre volt szükség, de hát végül is a föld alatt egy alagútban tömeg nem tud dolgozni. Tehát abból sem volt szükség egyszerre sokra. Inkább folyamatosan azokra, akik ki tudták fejteni, és el tudták vinni a követ. Tehát folyamatosan egy tucat embert kellett foglalkoztatni. Itt már nem lehetett azt csinálni, amit a piramisoknál, hogy egyszerre mondjuk 100 000-et, aztán ma csak 500-at. Mert a fizikai adottságok, a terep adottságok mást kívántak meg. Ezzel szemben voltak a dologházak, amiket senájtnak mondtak az egyiptomiak, ahol a szövés vonástól kezdve a különböző további kézműves tevékenységeken keresztül mindenféle munkákat el kellett végezni, és egy részüket ingyen végezték a fáraó számára, vagy a templom számára. Mert hogy voltak olyan területek, amiket a fáraó a templomoknak adott, na most ezek a területek a fáraónak nem fizettek adót, csak a templomnak fizették az adót, azért, mert ez a terület, ez a templomé volt. Tehát nem úgy, mint a középkorban, hogy egy paraszt valahol lakott, és akkor fizetett a földesúrnak, fizetett az egyháznak, fizetett az államnak. Egyiptomban megvolt az, hogy ez a terület, ez a fáraói, ez a fáraónak fizet, ez a terület a templomé, ez a templomnak fizet, amaz pedig valamelyik úré, és az az úrnak fizet. Tehát nem több felé fizetett, egy felé fizetett. Persze mindenkinek megvolt a maga kötelezettsége, amit el kellett végezni, és a hivatalnokok, hogyha bármilyen szinten, bármilyen területnél, hogyha maguknak is akartak egy kis pluszt szerezni, azt csak is úgy tudták megtenni, hogy a termelőktől, most akár kézművesről van szó, itt akár parasztról, tőlük többet vettek el, mint amennyit tovább kellett adni. Tehát ez benne van a pakliban.
Hát, mint általában. Szóval sokat nem változott a világ. No, hát milyen kérdések voltak még? Ja igen, a választások. Hát előfordult, hogy valamilyen okból mondjuk a fáraó életét vesztette. És hirtelen nekifutásból hát nem tudtak, vagy nem akartak választani, vagy hogyan történt ez egyáltalán?
Választás nem volt. Ezt a fogalmat, ezt nem ismerték az ókori Egyiptomban. Volt egy uralkodó, és annak a leszármazottai közül kellett elméletileg valaki a trónra kerüljön. Úgy kerülhetett más a trónra, hogyha ő azt tudta valamilyen módon sugallni magáról, hogy az Isten választotta őt ki. Tehát, hogy valamelyik Istennek a kiválasztottja erre a funkcióra, erre a feladatra.
Tehát akkor ebben nagy szerepe volt a papságnak?
Tulajdonképpen igen, mert a papságnak kellett szentesíteni ezt a kiválasztást. Tehát nem véletlen, hogy Hatshepszutnak a templomában, Dére-el-Bahriban ott vannak azok a gyönyörű domborművek, amelyiken kiderül, hogy Ámon Isten maga nemzette Hatshepszutot. Igaz, hogy apjának az alakjában, de mégiscsak maga volt a nemző.
És a szívai oázisban, tudod, amikor Nagy Sándor odalovagolt, és azt sugallták, hogy ő maga is Isten.
Így van, tehát a fáraótól származtak. A 26. dinasztiában van kivétel, amikor volt olyan fáraó, akit a hadsereg kiáltott ki fáraónak, Amazisz fáraót, azért, mert elégedetlenek voltak az uralkodó fáraóval, úgy érezték, hogy nem megfelelőképpen uralkodik, és hogy háttérbe szorulnak. És amikor egyik csata után elküldte őket Kürenajkába, hogy ott harcoljanak a líbiaiak mellett, akiket hát ellenségnek tekintettek amúgy, akkor a hadsereg föllázadt, és az egyik embert, Amaziszt megválasztották fáraónak, de hát azért, mert itt görögök voltak már, tehát a görög szemlélet uralkodott. Az uralkodó aztán egy kicsit máshogy viselkedett, mint ahogy a társai azt elvárták volna tőle, mert miután hatalomra került, utána nem pajtáskodott úgy a korábbi pajtásokkal, hanem uralkodóként kezdett viselkedni, úgyhogy meg is rótták érte. És ekkor történt az az eset, amit Hérodotosz leír, hogy Amazisz behozatott egy, hogy is mondjam, egy tálat, aranytálat, és abba belevizelt. Ott a többiek szeme láttára, majd kivitette a tálat. Később, amikor ismét egybe gyűlt ez a bizonyos csapat, akik ugye látták, hogy ő mit tett a szemük láttára, akkor behozatott egy arany szobrot. Meglátták az arany szobrot, amely egy istent ábrázolt, és leborulva elvégezték a szükséges szertartást, az üdvözlési szertartást, majd Amazisz utána közölte velük, hogy hát miért nem tették ezt korábban is, amikor belevizelt ugyanebbe az aranyba. Mert hogy abból az aranytálból csináltatta ezt az arany Isten szobrot.
Jó fej.
Na, és hát azt a magyarázatot fűzte hozzá, hogy látják, őt, amíg egy egyszerű katona volt ott a többi katona között, akkor úgy élt, ahogy bármelyik katona él. Ugyanolyan társa volt az egyik, mint a másik, tehát ugyanúgy is viselkedett. Most viszont, hogy fáraó lett, megváltozott az ő funkciója. Az arany funkciója is az egyik esetben ez, a másik esetben az. Tehát máshogyan kell viselkednie, mert más feladatokat tölt be. És ezekkel a más feladatokkal egy másfajta viselkedési norma jár, és ezért viselkedik ő máshogy, és ezt éppen ezért el is kell, hogy fogadják a volt bajtársai.
Hát mit mondjak, igencsak értelmes ember volt, és az az érzésem, hogy néhány ilyenre manapság is szükség lenne. Én azt hiszem, többé-kevésbé kimerültem kérdések szempontjából, mert itt még szó lenne a törvénykezésről, mint olyanról, nem is a törvénykezésről, a büntetésről, a büntetések formáiról.
Erről ezzel már többször is foglalkoztunk, de azért nagyon röviden néhány nagyon szót röviden szólunk, röviden. Aztán hozzám is érkezett egy kérdés, akkor még arra is jut majd idő. A törvénykezéssel, illetve büntetésekkel kapcsolatban el lehet mondani, hogy a 3000 év alatt természetszerűleg itt is voltak komoly változások. Nagyon sokféle büntetés volt, de ezek a büntetések többnyire viszonylag humánusak voltak, olyan értelemben, hogy halálbüntetés az ritka volt. A legsúlyosabb büntetés az az elégetés volt, tehát tudunk ilyenről is, a mágia az létezett Egyiptomban is, és azért ez volt a legsúlyosabb büntetés, mert ez a testet is megsemmisítette, tehát nem csak meghalt az illető, hanem a teste is megsemmisült, és mivel nem volt teste, az örök életben a lelke, a bálelke nem ölthette magára a testet. Tehát így módon örökre elkárhozott, örökre meghalt, hogy pontos legyek az illető. Voltak aztán olyan büntetések a hárem összeesküvésnél, a harmadik Ramszesz fáraó korában tudjuk, hogy önmagának kell, tehát véget kellett vetnie az életének a legfőbb bűnösöknek saját kezüleg. Ez már egy jobb eset volt, mert ilyen formában az illető teste mégis megmaradt, tehát az örök élet lehetőségét nem vették el tőle. Voltak, amiket ma úgy mondanánk, hogy életfogytiglanig tartó büntetések, és itt az életfogytiglant azt nem börtönben kellett eltölteni, mert börtön az kevés volt Egyiptomban, átmeneti jellegűek voltak ezek a börtönök. Ehelyett azokat, akiket hosszabb időre, ma azt mondanánk szabadságvesztésre ítéltek, azokat elküldték a sivatagi expedíciókkal, bányákba küldték, tehát dolgozni küldték, olyan helyekre, olyan körülmények közé, ahol hát nagy részük nem sokáig tudott már élni. Voltak ennél enyhébb büntetések is természetszerűleg. Ezek a testi fenyítések sorába tartoznak. Nagyon egész életre kiható fenyítés volt, például amit most a csonkítás, amit most olvastunk nemrégiben a Horus és Szét történetében, ott a lábfejen az ujjakat, lábujjakat vágták le. Ugye a Íziszt átszállító révész ez a büntetés érte. Ilyenről egyébként nem nagyon tudunk. Ezzel szemben az orr, meg a füllevágás, sőt a kézlevágása is szerepel a büntetések között, amik hát egy egész életre kihatottak, és hogyha ez a kézzel történt, akkor az illetőnek a fizikai teljesítő képességét is jelentősen csökkentette. Nem beszélve arról, hogy bármit is csonkolnak, ott a fertőzés lehetősége nagy volt, tehát az elfertőződésé.
Botozás...
Na most egy következő volt, a botozás is 100 botütés, ez volt az egyik legsúlyosabb. A legsúlyosabb botozás az volt, amikor a 100 botütés után még 5 vérzősebet is okoztak, és hát voltak kisebb mértékű büntetések is, tehát volt, amikor csak egyszerű fenyítésről volt szó. Úgyhogy ezek elég szomorú dolgok voltak, és ennek következtében az egyiptomiak próbálták is elkerülni, amikor lehetett, viszont jogászok nem voltak. Tehát ez azt jelenti, hogy mindenkinek saját magának kellett megvédenie az igazát. Tanúkat viszont föl lehetett sorakoztatni. És a bírók, akik előtt ezek a perek zajlottak, ők olyan módon ítéltek, hogy nem volt törvénykönyv, tehát olyan törvénykönyv, ami ma van, hogy jogszabályok lennének benne, hanem precedensek voltak, korábbi esetek. Tehát egyszer ez történt, és ilyen döntés született, akkor most megkeressük, hogy melyik eset ehhez a legközelebb álló, megnézzük, hogy ott milyen döntés született, és akkor annak megfelelően azt alkalmazva a helyi viszonyokhoz, az adott körülményekhez hozzuk meg a döntést. Volt egy másik döntési lehetőség, amikor az istenekre bízták a döntést, vagyis úgynevezett orákulum formájában döntött el az Isten, hogy mi legyen a büntetés, vagy egyáltalán az Isten árulta el, mondta el, hogy ki követte el a bűnt. Tehát ismeretlen tettes valaki ellopta, és vajon ki az a valaki, az Isten a mozgásával megmutatta, hogy ki az.
No, az az érzésem, hogy nagyon szomorú útra tértünk már, kicsit fárasztó útra is tértünk, és most már jó lenne egy kis, mielőtt majd elbúcsúzunk, de kérünk majd egy jó kis igazi egyiptomi zenét.
De előtte még mondtam, hogy hozzám is érkezett egy
kérdés. Hozzád is kölyött.
Úgyhogy még van 3 percünk, megpróbálom nagyon röviden azt a kérdést megválaszolni, mert ez a kérdés az volt, hogy lehet, hogy koporsón is van piramis szöveg. Mert hogy a piramis szöveg az piramishoz kötődik, és miért nincs minden piramisban piramis szöveg? No, ez igazad
van. És miért nincs minden piramisban koporsó? Na.
Igazad van, ez egy hosszú történet. A dolognak az a lényege, hogy a piramis szövegek azok régi rituális szövegek, olyan szövegek, amik a fáraónak a temetési szertartásához kötöttek. Tehát ez kezdetben kizárólag a fáraókra vonatkozott, és mivel rituális szövegek voltak, ezeket elmondták a papok a temetés során. Az 5. dinasztia utolsó fáraójánál, Unis fáraónál történt meg először, hogy leírták, beírták a halotti kamrájának a falára, hogy a túlvilágon is bármikor tulajdonképpen megismételődhessen a temetési szertartás. És ettől kezdve vált állandóvá a koporsos, a piramis szövegeknek a jelenléte a piramisokban. De ezeket, ahogy a társadalom változott, és egyre több kiváltságot kapott meg egyre több ember, ezeket a szövegeket modernizált formában, úgynevezett koporsó szövegekként a koporsókra is ráírták. És ettől kezdve beszélünk koporsó szövegekről. A koporsó szövegek is természetesen alakultak, folyamatosan változtak, és az új birodalom korában már nem annyira használták őket, kimentek a divatból, helyettük papiruszokat tettek a sírokba, amik ezeknek a még tovább modernizált változataiként halottak könyve néven ismeretesek. A késői korban azonban, mivel a korábbi sírokat látogatták, némelyik sírt legalábbis, tehát nem mindegyiket, és látták a sírfalakon a piramis szövegeket, ezért visszatértek ahhoz, hogy ezeket a szövegeket megörökítsék, tehát a korábbi szövegformákat újból használatba vették, de egy új kor volt, már a sírok máshogy épültek, úgyhogy a koporsokra így módon rákerültek a piramis szövegek is. No, hát nagyon röviden ennyi volt, és még éppen belefértünk az időbe, úgyhogy most akkor lehet már egyiptomi zenét hallgatni, és elbúcsúzunk akkor kedves hallgatóinktól. Jövő pénteken jelentkezünk akkor megint 4 órától 5 óráig. Viszont hallásra!
Viszont hallásra! بعدك عمري حيحلالي حتمرد على الوضع الحالي مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع لي بعدك عمري حيحلالي كذاب القلب اللي يساوي غالط احساسه واهي الوقت خدعتي وبقى فاهم ولا عندش اصدق في خيالي مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع لي بعدك عمري حيحلالي حتمرد على الوضع الحالي مش هسهر في هواك ليالي ولا يمكن افكر ارجع لي بعدك عمري حيحلالي قدامي الاشواق والدنيا هحضر انساكي في ثانية واستنى الاحلام التانية من فرح الموعود جيالي
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.